Emellett vannak, vannak természetesen, meg jó útjaik vannak, egy, ha van út, akkor, akkor az jó út, és meg is kell fizetni az árat, tehát ezek nem... nem
tehát autópályadíj, minden egyéb igen, ugyanúgy létezik. Miből élnek Paraguayban? Szóval mivel foglalkoznak az emberek?
Paraguay döntőleg egy, egy agrárexportból élő ország, illetve a 70-es években felhúzták az Itaipú Binacional nevű vízi erőművet, amiből, amiből meglehetősen jól profitál az ország. Amennyiben megfelelő szerződést írtak volna alá, brazilokkal jól profitált volna az ország, ez brazil és paraguayi kézben van. Ez a világ legnagyobb, legnagyobb vagy legtöbbet termelő, legtöbb elektromos energiát termelő. Ennek nagy részét, tehát a megtermelt elektromos áram nagy részét fillére kiradják oda a braziloknak, mert annak idején még Stroessner diktatúrája alatt a szerződést aláíró személy állítólag a Cachaça és a brazil hölgyek bódulata miatt kevesebb nullát látott, vagy több nullát látott, ugye a szerződés nem volt megfelelő, de döntő többségében egy agrárországról beszélünk egyébként.
Tehát akkor gyakorlatilag a mezőgazdaság az, amire kihegyezik a megélhetésnek a lehetőségeit a paraguayiak.
Pontosan ebből, ebből is adódnak az ország fő problémái, mivel az agrárexport ugye a fő tevékenységi kör, viszont ez hozza legkevesebbet az államkasszába. Tehát az első probléma az, hogy a földterületek 80%-a a lakosság 2%-ának a kezébe összpontosul. Emellett olyan egyes emberek olyan földbirtokokat tudhatnak a tulajdonukban, ami magyar fejjel teljesen elképzelhetetlen, tehát az ember órákat utazik.
Ez egy fél Magyarország az övék nagyjából.
250 ezer hektár, 300 ezer hektár, 1 millió hektár.
Az kimondani is iszonyú. Ez egy hatalmas szám, akárhonnan vizsgáljuk ezt a kérdést, igen, szóval nem lehet mit nagyon kezdeni. Mi az, ami téged elvitt Paraguayba, és mi, az, mi volt az ok annak, hogy te ott eltöltöttél néhány hónapot?
Hát elsősorban ez az egész projekt, ez két lábon állt. Egyfelől még novemberben elkezdtem a latimoport.hu-nak dolgozni, és másfelől pedig értesültem arról, hogy a Veszprémi Fekete Sereg civil szervezet szervezésében lehetett ilyen Európai Uniós önkéntes szolgálatra jelentkezni, és a két dolgot sikerült megfelelően házasítani. Tehát egyrészről volt ez az Európai Uniós önkéntes szolgálat, illetve másfelől pedig sikerült a Latimóval is megállapodni abban, hogy nekik írtam. Tehát egyrészről voltam európai önkéntes a Fekete Sereg képviseletében, illetve voltam a Latimóport munkatársa.
Olyan félelmetesnek tűnik ez, hogy Fekete Sereg.
Ennek ellenére a látszat csal, mert egy...
Gondolom, hát azért kérdezem, hogy...
Kellemes és tevékeny társaságról van szó, ez egy Veszprémi civil szervezet, akik igen tevékenyek, akár a nemzetközi kapcsolatok terén, akár a magyarországi kisebbségek, illetve a fiatalok önkéntes munkája terén.
Mi volt, ami a fejedben hajtott téged ebbe az országban? Tehát egész biztos, hogy mindig mindennek van egy indítéka, minden valamiért történik, elkészül, vagy éppen elutazom valamiért és valahová. Szóval mi volt az, ami téged vezényelt? Szóval mi volt, nem tudom, hogy jó vagy rossz kifejezése, a vezérhangja a fejedben, amely Paraguayhoz vitt téged?
Tulajdonképpen... ilyen 14-13 éves korom óta vonzottam valamiért mindig is a latin és spanyol kultúrához. Elsősorban a kubai zene volt az, ami így a spanyol felé hajtott, és innentől kezdve jártam egy spanyol kétnyelvű gimnáziumba, Spanyolországba tanultam, és valahogy ez a latin kultúrkör, ez mindig jelen volt az ember életébe. Amikor pedig a Latimóporthoz megérkezett ez az e-mail, ahol az Európai Önkéntes Szolgálatról beszéltek, nem tartott különösebben sokáig kitalálni azt, hogyha ezeket a dolgokat lehet együtt csinálni, és valaki hajlandó az embert kiküldeni, akkor igazából bármilyen munkát lehet csinálni, biztos, hogy kimegyek, mert egyedülálló lehetőség 7 hónapot Paraguayba vidéken tölteni. Tehát.
Igen, ez tényleg egyedülálló, meg egy picit gondolom veszélyes is, vagy nem is veszélyes, de szokatlan minden körülmények között egy európai ember számára. Mennyire találkozott az, ami téged fogadott Paraguayban, azzal, amit elképzeltél Paraguayról?
Valamilyen szinten az ember minden elvárását felülmúlt a történet.
Tehát többet kaptál, mint amit gondoltál?
Mindenképpen. Szerintem igazából ha őszinte akarok lenni, nem tudnám megmondani, mi az, amit előre vártam tőle. Tehát az ember valamit tudott Paraguayról, minimálisan ismerte azt a kultúrát. Amikor megérkezik, akkor gyakorlatilag naponta annyi élmény éri, és annyi emberrel ismerkedik meg, hogy pillanatok alatt az elvárásokat túl teljesítette a történet.
Rövidesen megérkezünk Paraguayba, de azt megelőzzön egy zene, méghozzá nem is akármilyen, a Kingston Triótól ez a Tom Dooley. In history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. The sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Oh, well, now, boy,
hang down your head, Dooley, and cry.
Hang down your head and cry.
Oh, well, hang down your head, Tom,
your head
Dooley,
and cry.
Oh, boy, you're bound to die.
Oh, well, now, boy,
hang down your head,
Dooley,
and cry.
Hang down your head and cry.
Bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley.
Oh, well, now, boy,
hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry.
Oh, well,
hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die.
Poor boy, you're bound to die.
Ez volt a Kingston Trio, és ez volt a Tom Dooley a poptarisznya.hu. Közben Edith küldött egy fotót Paraguayról, és ezt már is megmutattam vendégemnek, Hardi Mártonnak, aki rögtön elkezdett magyarázni, hogy egy milyen busz és milyen földön haladnak. Most azért szakítottanak félbe, mert jobb lehet, hogy a hallgatók is hallanák. Szóval milyen buszról van itt szó, mert rögtön mondtad, hogy ez egy olyan busz, ami, és a föld, amiről beszéltél, ez a vöröses, kicsi agyagos dolog, amin száguldoznak ezek az autók, ez teljesen megfelel az elmondottaknak, ugye itt valószínűleg ezért küld ezt a képet. Szóval milyen busz ez?
Ez egy tipikus paraguayi BKV valamilyen szempontból.
Helyi járat.
Igen. A paraguayi buszokat általában, tehát a paraguayi buszállományt a Brazíliából kiselejtezett buszokból töltik föl. És egészen elképesztő 70-es évekbeli, meg 60-as évekbeli csodák rohangálnak az utakon. Viszont a paraguayiak, legalábbis a buszsofőrök nagyon odafigyelnek a járgányaikra, tehát mindegyiknek, mint az ilyen második világháborús bombázóknak van egy neve, ilyen Miamorcito, Perlita, nem tudom, csomó ilyen szép és hangzatos romantikus névre hallgatnak, illetve elképesztő színekre vannak kipingálva, tehát piros, lila, amit az ember el tud képzelni, ilyen szép, szép szín volt egy ilyen
autóbusz. Nem bilikék, hanem ilyen egyszerűen mindenféle színből, ami eszükbe jut, és ahogy kifesték. Ez egészen gondolom a vidámságot és a jókedvet sugallja.
Igen. Egyfelől tényleg egy vidám dolog, hogyha az ember turistaként utazik vele. Mm-hmm. Hogyha gondolom minden reggel ezzel kéne zögykörődni reggel a munkába, lehet, hogy már annyira nem örülne neki az ember, mert ezek utána néha kigyulladnak, nem tudom, néha kirabolják őket, néha egyszer Ciudad del Esteből Santaniba menet egy hasonló busszal szágódozott a sofőr ilyen 120-szal körülbelül, aha, amikor szerencsére nem az első kerék tört ki tengelyestül, hanem a hátsó, ami így előre egy 200 métert elrepült valahova a bozótba, a busz pedig így csúszkált egy darabig, és utána megállt, és akkor egy ilyen 3 órát áldogáltunk a sötétbe valahol az Isten háta mögött, mire érkezett valaki egy tengellyel, és kicserélték, és mentünk tovább. Tehát kalandos utazások ezek a busszal.
Gondolom volt még egy-két kalandot, vagy nem is egy, hanem nem is kettő, hanem sokkal több, de akkor érkezzünk meg. Hova érkeztél Paraguayba?
Asunciónba.
Ott van a repülőtér, vagy több, igen, repülőtér is van Paraguayban?
Van Ciudad del Esteben is egy repülőtér, illetve Pedro Juan Caballero, tehát több kisvárosban is vannak repülőterek.
Kisebb repülőterek. Ez a nagy nemzetközi repülőtér.
Igen, Silvio Petti Rossi névre hallgat, aki először repült át a korábban említett Csákót, és őt nagyon, nagyon tisztelik a paraguaiak. És Asunciónban fogadott a Puente Sur összekötő szervezet, akiknek később kapcsolatuk volt a Teseireka nevű paraguai civil szervezettel, akiknél végül is dolgoztam egy közel 7 hónap során.
Hol laktál?
Asunciónból elutaztunk egy San Estanislao vagy Santani névre hallgató kisváros, ez egy 30 ezer fős kisváros San Pedro kerületében, és a Teseirekának pedig ott van a központja, ez tulajdonképpen az országút mellett egy farm. Igen, kellemes hely volt, az ember csirkéket tartott, malacok, ugyan megvoltak a civilizáció vívmányai, tehát hogyha nem csapott bele a villám az internet antennába, akkor...
Volt internet, akkor volt televízió, internet. Gondolom.
Igen, mondjuk televízióból kellett ha az ember tévét akart nézni, akkor egy 10 percet kellett az antennákkal bűködni, mire sikerült megfelelően fogni az adást, de...
De gondolom volt víz, volt áram, szóval minden volt, ami...
Ártézik utakat fognak.
És hát gyakorlatilag, mint a falu helyre költöztél volna, ez volt a központ, itt laktál, itt rendezkedtél benne. Mi volt a feladatod?
Sok réti munkát végeznek a Teseirekánál, és tulajdonképpen a szervezet gyakorlatilag a vidéki lakosság életkörülményének a javításával foglalkozik. Ez több lábon is áll ez a tevékenység. A korábban említett földkörüli konfliktusból indul ki a történet. Gyakorlatilag ezek a paraszt mozgalmak, akik a földért harcolnak, ezek tulajdonképpen vagy egy agrárreformért, vagy egy jobb társadalomért harcolnak, tulajdonképpen a 60-as évek óta folytatják ezt a harcot.
Közbevető kérdés, milyen eredménnyel? Szóval 60-tól mit tudtak elérni 2012-ig? 60 éven keresztül majdnem.
Végül is valamilyen szempontból sokat elértek, tehát ha más nem, akkor az ingyenes orvosi ellátás például egyike azoknak a fontos pilléreknek, vagy fontos céloknak, amikért ők harcoltak. Az agrárreformot egyelőre nem sikerült végrehajtani, tehát a földek nagy része kevés kézben központosul, és ezeknek a földeknek a nagy része pedig illegálisan központosul, vagy összpontosul kevés kézben, tehát egész egyszerűen bekerítik, és onnantól...
Igen, tehát gyakorlatilag a földnek a nagyobb része illegálisan, a nagy része kevés ember birtokában, és ami nem illegális, illetve nincs bekerítve, az sok emberé, de nem tudnak velem kezdeni.
Igen.
És a bekerített földekkel, az illegálisan bekerített földekkel az illegálisan bekerítő tulajdonos kezd-e valamit, vagy csak bekeríti?
Ez az egyik probléma a dologban, mivel ezeket a földeket általában, tehát hogyha a kis családi gazdaságok kezében van a föld, akkor ők lehet, hogy európai szinten szegénységben élnek, viszont megvan a létbiztonságuk, valószínűleg nem fognak éhen halni, és fent tudják tartani magukat. Abban a pillanatban, amikor ez a föld a nagybirtokosok kezébe kerül, ez a nagybirtokrendszer Latin-Amerikában, egyébként egész Latin-Amerikában egy igen alacsony hatásfokkal működő mezőgazdasági modell. Tehát ott tartanak több ezer hektáron marhákat. Ezért is mondják sokszor a paraguayiak, hogy nálunk a marhák jobban élnek, mint az emberek, mert ezek hatalmas legelők. Néha felégetik őket, néha van, hogy az utóbbi időben elkezdtek cukornádat termeszteni, mert több ilyen bioetanol üzemet hoznak létre a környéken. És általában ezek legelők, amik tényleg alacsony hatásfokkal működnek, keveset forgatnak vissza például a paraguayi gazdaságban az agroexport a nemzeti össztermék 20%-át hozza, az adóbevételeknek viszont csak 0,3%-a folyik be az agroexportból. Tehát ez a társadalmi elit ez nem vesz részt gyakorlatilag az ország életében.
Milyen pénz nem van Paraguayban?
A guaranit használják.
Egy guaranit hány forint?
Egy guarani 160 forint, tehát 5200 euró, 5200 guarani egy euró.
Aha.
Ennek megfelelően mondjuk egy tál étel, az ennivaló elég olcsó az utcán, tehát mondjuk ilyen 3000 guaraniért kap az ember egy empanádát, egy ilyen töltött húsos táskaszerű ételt, illetve mondjuk egy 10-20 ezer guaraniért már jól lehet rakni, tehát négy
fogásos.
Már az ember sokat tud enni, de mondjuk egy 120 ezer guarani egy nadrág például, de hát érdekes néha bevásárolni.
Ez majdnem egy kis Olaszország annak idén a lírával, hogyha belegondolsz.
Igen. Valaki mondjuk kap egy 4-5 millió guaranis fizetést, a minimálbér az 1.600.000 guarani. Voltak tervek, hogy lefaragják az utolsó pár nullát, levágják, de ez mind a mai napig még
nem jött be. És az pénzeken is szerepelnek ezek a nullák, gondolom.
Igen.
Egy pénzre mindig el szokták mondani egyrészt az értékét, a többi a világon található pénzekkel kapcsolatban, és azt is meg szokták nézni, főképpen az amatőrök, mint én, hogy szép vagy nem szép. Milyen a pénzük? Szép vagy nem szép?
Szép. Sok bankjegyen például paraguayi hölgyek találhatók, akik meglehetősen szép nők, illetve a 2000 guarán is pedig az utóbbi időben egy ilyen műanyag pénz lett, mert a magas páratartalom miatt hamar elhasználódnak ezek az alacsony címletek, és azért elkezdtem.
Vagy mint egy személyi igazolvány, vagy annál nagyobb, vagy van nálad guarani?
Van.
Nem
van.
Mondod.
Van egy 5000 guarán is, amint pont a Don Carlos Antonio López található, aki annyira nem szép, mint a Mujer Paraguaya, ami a 2000-es.
Tulajdonképpen ez akár lehetne euró is, vagy lehetne dollár is legalábbis, ami a színvilágot és elem dolgokat illeti. Tehát itt van, kérem, 5000 karaniz, megmutatjuk a hallgatóknak, milyen furcsa egy rádióban azt mondani, hogy megmutatjuk a hallgatóknak, mert próbálok közelebben, én még látom, hogy nem látom, szóval...
Mondjuk a 2000-es valamivel szebb, mert ugye az, amit műanyag...
Mert azon már csajok vannak, ugye?
Igen, a 100 000-es pedig több, úgyhogy...
Te bemész itt Magyarországon egy bankba, és azt mondod, váltsák át forintba, akkor nagyon bután néznek rád?
Valószínűleg igen. Szerintem én nem próbáltam Magyarországon még guaranit váltani, de elképzelhetőnek tartom, hogy nincsenek ilyen devizatartalékai az országnak.
Egyáltalán Paraguayán van-e bármi fajta üzleti kapcsolata az országnak, mármint Magyarországnak, és ha nincs, akkor lehetne-e? Gondolom ezt is, tehát áttanulmányoztad is. Nagyjából erre tudod a választ is.
Valószínűleg a latin-amerikai országokról beszélve a turizmus, ami először az ember eszébe jut. Paraguay ilyen szempontból is kicsit el van hanyagolva, tehát ugyan hiányzik az infrastruktúra, de pont az infrastruktúra hiánya miatt egy csomó olyan lehetőség adódik, ami az ökoturizmus kedvelőinek például maga a kánoán. Tehát azt tudom, hogy amerikai horgászok és vadászok rendszeresen járnak oda, illetve Paraguay Észak-Amerikában például híres ugye a nagy hatalmas folyóikról, tehát mindenképpen egy horgászparadicsomról beszélünk. Konkrétan szerintem Magyarország és Paraguay között a gazdasági kapcsolatok egyelőre elég gyérek lehetnek, tehát nincsen.
És egyébként lehetne? Hogy látod, de kint 7 hónapot töltöttél Paraguayban, hogy látod, lehetne?
Sajnos én nem vagyok egy nagy üzletember. Ettől függetlenül elképzelhetőnek tartom, hogy akadnak olyan termékek, pláne szerintem a mezőgazdaság terén, tehát a rohamosan fejlődő paraguayi mezőgazdaság valószínűleg képes lenne felvenni akár magyar szakértelmet, vagy technikát esetleg el tudom képzelni, hogy a
te mit kapnának mi érte a magyarok?
Mit kapnánk érte? Valószínűleg...
Gondolom pénzt elsősorban azt kaphatnánk.
Illetve el tudom képzelni, hogy egy olyan piacot, ami Európa számára valahol felfedezetlen. Tehát például a kínaiak, illetve a dél-koreai bevándorlás miatt Korea például a kiák ezrével öntötte el Paraguayt. Kína pedig a nyersanyaguk egyik legfőbb felvásárlója. Tehát valószínűleg a jó minőségű mezőgazdasági termékeket mindenképpen lehetne szerezni. Más kérdés az, hogy ennek mennyire egyszerű az exportja ugye az Európai Unióban, ami megfelelően védi a saját mezőgazdasági termékeit.
Roger Miller, aztán persze beszélgetünk tovább, ez a King of the Road.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Oh, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train. Destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Trailers for sale rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys.
Ez volt a King of the Road, és Roger Miller hozzá itt a poptarisztja.hu-n. Hardy Márton a vendégem, és hát még egy érdekes és fontos kérdés, hogy milyen nyelven beszélnek Paraguayban az emberek.
Paraguayban a hivatalos nyelv egyrésztről a spanyol, tehát a hivatalos szféra a spanyollal működik. Emellett viszont hivatalos nyelv is a guarani, tehát érdekes, hogy ez
mire hasonlít a guaranit?
A guarani általában leginkább ilyen ázsiai nyelvekhez hasonlít nyelvtanában, illetve kiejtésében, egy érdekes ilyen orhangon beszél, sok nazális hanggal beszélt.
Mint az amerikaiak, mert azok is orhangon beszélnek.
Én inkább a kínaihoz hasonlítanám, bár nem ismerem nagyon részletesen ezeket a nyelveket, de valószínűleg lehet abban valami, hogy a dél-amerikai őslakok annak idején Ázsiából vándoroltak át. Egy koreai ismerőseim mondták, akik kint, tehát paraguayi koreaiak, mondták, nagyon könnyen tanulnak az ázsiaiak guaraniul, mert sokban hasonlít a két nyelv.
Te tanultál valamit guaraniul, vagy pedig csak spanyolul beszél?
Igen, keveset sikerül, de nehéz, mert semmiben nem hasonlít. Tehát a bailaporte az gyakorlatilag annyit jelent, hogy hola como estás, tehát hogy vagy. Aha. És a két dolog között semmi hasonlóság nincsen. És itt is megosztott a társadalom, tehát a vidék, illetve a kisgyerek 6 éves koráig a földműves guaraniul beszél, illetve joparául, tehát nem tiszta guaraniul, csak az indiánok beszélnek. Uh-huh. A társaság nagy része ezt a joparát beszéli, viszont a gazdag fővárosi elit viszont spanyolul beszél, tehát számukra kínos megszólalni guaraniul, tehát Ezzel szemben viszont a falusi lakosság pedig nem szívesen szólal meg spanyolul, mondván, hogy ez az elnyomó elit nyelve. Tehát ilyen
van egy ilyen ellentét a két nyelv között. Mennyire barátkozó emberek a paraguaiak, vagy mennyire zárkózottak, vagy pedig hát pontosan az éghajlatból adódóan, mert hogy nagy valószínűséggel vidámak, nyitottabbak is.
Igen, teljesen máshogy zajlik a mindennapi élet. Például először meglepő volt az, hogy mindenkinek ilyen fa kunyhói vannak. Tehát ilyen fa házakban, sima deszkából ácsolt házakban élnek.
Tehát felhőkarcolókról ne beszéljünk még a nagyvárosokban sem?
Asunciónban van egy-két ilyen szinte szoszrára hajozó építmény, de náluk nem a lakásban zajlik az élet. Tehát van egy falu a kis földútjával, például a paraguaiak imádják a matét hideg vízzel inni, ez a terere. Mindenki ilyen hatalmas nagy termoszokkal rohangál, és általános paraguai program, hogy délután üljünk le tererét inni, ami az elején egy kicsit furcsa volt.
Az egy alkoholos ital a terere?
Nem, ez víz, és ez a yerba mate nevű...
Növény? Vagy mit a teját innánk?
Igen, gyakorlatilag egy ilyen kis guampa nevű edénybe tartják, hozzá van egy ilyen vas... egy fém szívószál, egy alfalka szívószál, és mindig a fiatalabb tölti rá a vizet, utána odaadja a következőnek egy szürcsölés, és utána megy körbe az ital. És ez egy általános program, hogy ők ülnek.
És közben dumálnak.
És megy a beszélgetés. Tehát egyébként nyitottak, nagyon kedvesek engem, vele mindenki előzékeny és szimpatikus volt. Az elején egy kicsit, pláne azokban a falusi közösségekben, akiket konkrétan mind a mai napig zaklatnak a rendőrök, kilakoltatnak a földesurak, nem tudom, meggyilkoltatják a közösségi vezetőiket, a közösségi rádiókat esetleg felgyújtják, nem tudom, egy ismerősömnek az apuká egy közösségi rádióba dolgozott, akit két bérgyilkos agyonlőtt, mondván, hogy a földfoglalásokat népszerűsítették, illetve a vidéki közösségekért dolgoztak. Tehát ezekben az emberekben az elején akad némi tartás. Tehát nem sok jót kaptak ők az európaiaktól szerintem a századok során. Abban a pillanatban, hogy két szót beszél velük az ember, látják, hogy érdekel téged például a nyelvük. Tehát ha guaraníul szólsz hozzájuk, spanyolul szólsz hozzájuk, akkor tipikus gringo jön a fővárosból. Abban a pillanatban, hogy két-három szót megtanulsz guaraníul, és látják, hogy érdekel a dolog a gyakorlatilag egy vagy a családból.
Érdekes világ ez, és hát persze az is egy érdekes dolog és kérdés főképpen, hogy az alatt a hetes hónap alatt, amit te kint eltöltöttél, célokkal indultál, ebből mit sikerült teljesítened, és mi az, ami még úgy kívánni valót hagy maga után adott esetben?
Hát bízom benne, hogy a célok nagy részét végül is sikerült elérni, tehát egyfelől mindenképpen cél volt az, hogy ezt az országot és ezt a társadalmi realitást az ember megismerje, és valamilyen szinten a latimon keresztül továbbadja, tehát erről több cikk és egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen utazási blog is készült, amit a latimoport.hu-n lehet olvasni. Illetve a Teszeirékánál végzett munka is gyümölcsöző volt, tehát hoztam haza három dokumentumfilmet, amit ilyen fertőző betegségek, vidéki elvándorlás témában forgattunk, ami valamilyen formában remélem előbb-utóbb bemutatásra is kerül. Illetve valamilyen szinten én sokat tanultam tőlük, remélem, hogy sikerült ezt valamit
viszonoznod neked. Igen.
Ha más nem, akkor legalább megismertetni ezt az országot, akár a magyar közönséggel, vagy valamilyen szinten Európában egy kicsit népszerűsíteni azt, ami Paraguay.
Ha az ember egy különleges országban, különleges emberek között, különleges világban jár, és ráadásul elég hosszan ott is tartózkodik, akkor minden körülmények között ezt meg akarja írni, el akarja mondani, vagy éppen meg akarja filmesíteni, attól függ, hogy mihez van nagyobb indítatása. Gondolom, te inkább az írást választod. Szóval hol lehet elolvasni, hol vannak ezek a cikkek, amelyek Paraguayról jelennek meg, és pontosan a te élményeidet dolgozzák fel?
Ezeket a www.latimoport.hu oldalon lehet olvasni. Van egy szekció, ami paraguai önkéntesünk jelenti, címmel fut, és hogy gyakorlatilag az összes dolog, amiről itt beszélgettünk, és próbáltam valamilyen szinten összeszedni, egy sokkal rendszerezettebb formában található.
Élmény annyi, mint a tenger, gondolom. és bármit is mondsz, és bármit is kérdezek én, az egész biztos, hogy újabb kérdéseket és újabb válaszokat hoz, mert hát a 7 hónap az 7 hónap, és hát tulajdonképpen minden lélegzetvétel egy különleges egy olyan helyen, ami soha az életedben nem voltál. De van egy olyan, ami eltelnek évek és évtizedek, de hogyha erről lesz szó, Paraguay, akkor rögtön elsőnek beugrik. Van-e ilyen élményed, van-e ilyen történésed, ami ez valami hihetetlen. Szóval ti ismered ezeket a jelzőket, amiket biztos, hogy nem fordul elő, meg milyen mázló, csak velem fordult elő, szóval valami csoda.
Hát sok ilyen élmény volt így elsőre, talán az ugrik be, amikor az ember 2-3 napja van Paraguayban, és úgy próbálod keresni, hogy mi az, ami, tehát minden Latin Amerika, de mi az, ami ilyen igazi Latin Amerika, és akkor az ember befordul az egyik sarkon, és egyszer csak egy ilyen hatalmas, ez a Mercado Cuatro, amiről egy 7 doboz, ilyen Siete Cajas című film is készült, egy hatalmas piac, ahol gyakorlatilag mindent, bármikor, bármilyen órában lehet kapni, tehát a gyógynövényektől kezdve a szárított kisállat magzatán keresztül a mindenféle ruhákig, tévét, videót, bármit lehet vásárolni, és ez tényleg egy olyan színfolt volt, hogy az ember megérkezett, és így tátva maradt a szád, a guaraníul kiáltozó asszonyok, és a malasznyársakat sütögető nénik között.
Tervek, visszamész, vagy valami mást próbálsz meghódítani, pontosan ugyan a lapokon, ahogy eljutottál Paraguayban?
Hát amennyiben van lehetőség, Paraguayba szerintem bármikor gondolkodás nélkül visszamennék, tehát vannak tervek. Ettől függetlenül abból kiindulva, hogy milyen volt Paraguay, illetve az a pár ország, amit a környéken meglátogattam, azt hiszem Perúval álmodok, nem tudom én, Bolívia jár a fejemben egész, tehát gyakorlatilag bármelyik országot meglátogatnám bármikor, tehát nagyon jó ajánló levél volt ez Latin Amerikának.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok-sok sikert kívánok neked, hogy ezek az álmok valósággá váljanak, mint ahogy az lett Paraguayba, és ne kelljen visszamenni a bankba dolgozni, azt meg először tetted is dolgoztál.
Ja, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Hardi Márton volt a vendégünk, további szép napot neked.